Oké. Üdvözlök mindenkit! A mai napon is folytatjuk az Isten keresésünket. Szeretném, hogyha bekapcsolódnál az Isten igény keresztül, Isten tervébe. A mai üzenet témája a bizalom és a bátorság. Vagy úgy is mondhatnám, a bátorság és a bizalom. A két terület, amely azonos és mégis árnyalatnyi különbségeket tartalmaz, a hitnek a két lába, vagy a hitnek a tulajdonsága, vagy a hitnek a gyümölcse. Át fogunk nézni egy pár igét az Ószövetségből és az Új Szövetségből, hogyan tárulkozik fel ez. Azt a címet adtam ennek az üzenetnek, hogy a rendíthetetlen egyház. A koronavírus kómájában szükséges átnéznünk, átgondolnunk azt, hogy mennyire van élő bizalmunk Istenben, és szeretném, hogyha letisztítana a Szent Szellem bizonyos olyan területeket, amely ködös volt eddig, ebben megerősítene abban, hogy az, amiben eddig hittél, az egy élő, valóságos kapcsolat, de lehet ebben mélyülni, fejlődni, vagy akár hitáltal egy magasabb szintre növekedni. Az első igény, amit meg fogunk nézni, gyere, légy szíves, bele is csapunk, az Ézsaiás levelében van, Ézsaiás 50, 10. Ki féli közületek az Urat? Aki hallgat az ő szolgája szavára. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Még egyszer. Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Hogyha úgy érzed, hogy bizonyos területeken homály, sötétség, félelem, zavar, vagy bármilyen olyan hátráltató tényező van veled szemben, akkor ez az ige neked szólt rögtön. Tapsolhatsz is, hogy Isten szólt az igén keresztül hozzád, hogy felszabadítsa, vagy egy kinyilatkoztatást adjon arról, hogy hogyan tudsz a sötétségből a rendíthetetlen bizalomba átlépni. Óriási Isten kegyelme, Isten jósága, hogyha a sötétségnek a legmélyebb bugyrában vagyunk is, lejön értünk, és megtanít bennünket, hogyan tudjuk a támaszkodásunkat megújítani. A támaszkodás azt jelenti, hogy valamiben elkezdünk reménykedni, vagy bízni. És előjáróban el is mondanám, hogy a héberben milyen jelzők, milyen szinonimák kapcsolódnak a bizalomhoz. Az egyik az, amikor valaki bízik, reménykedve. Ez egy fantasztikus, óriási lehetőség számunkra, hogy tudjuk azt, hogy amikor a hit elkezd növekedni bennünk, vagy a hit cselekedeteit éljük, akkor ennek lesz utalma, mégpedig a bizalom, és a bizalommal teljes jövőkép, remény, stratégia, elvárás. A következő szó, amit még így kinéztem, vagy kikutattam az enciklopédiában, ez pedig egy erőteljes, szilárd meggyőződés, egy stabil állapot, amelynek a célja az építkezés. Számomra ez viszont már sziporkázó volt és izgalmas, hogy az, aki bátor, az, aki Istenben hitáltal indítványozva, inspirálva és vezetve van, az épít, átalakít, restaurál. Igen, az Istennek a hite restaurálásért jön, reformációval jön, hogy újraépítse azt, amit leromboltunk, vagy átadtunk az ellenségnek, hogy lerombolja. A harmadik terület a görögben pedig a bizalomra olyan 3-4 kifejezés vagy gondolat van az igében, az Új Szövetségben. Itt most ma két területet fogunk megnézni. Az egyik az, amikor valaki bízik Istenben, tehát valamire rá támaszkodik, ahogy itt is olvastunk. A másik terület pedig egy Isten szelleme által inspirált életmódból következő bátorság. Nagyon sok olyan jelzőt tudok felsorolni erre, jelent biztonságérzést, nyitottságot, szabadságot, kommunikációt, tehát ez a bátorság kommunikatívvá teszi a személyiségedet Isten felé, önbizalmat, és a szó gyöke pedig áradást jelent. Azt gondolom, hogy amikor a bátorság az Isten igén keresztül megjelenik a személyiségben, hit által, akkor az ember egy folyóba lesz, egy csónakba, a hit csónakjába, és sebesen viszi Isten jelenléte a hitnek az üteme, a hitnek a periódusa, szakaszain keresztül, időzítésen keresztül az embert, hogy cselekedjen és átalakítson, reformáljon a saját maga életébe. A rendíthetetlenség szót használtam, hogy rendületlenül, rendíthetetlenül bízzunk, és szabadon menjünk Isten elé, szabadon tudjunk vele együtt élő, valóságos kapcsolatot létrehozni. A zsidókhoz írt levél 12. részéhez, hogyha jössz velem, szó van az utolsó időszak nagy-nagy üzenetével kapcsolatban, mégpedig, hogy az Isten királysága mit eredményez az újjászületett keresztények életében. Így írja Istennek az igéje. 25. verszaktól. Vigyázzatok, figyeljetek, törekedjetek a figyelemre, meg ne vessétek azt, aki szól. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek a szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg, annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háradatosak, vagy más fordítás alapján vegyünk kegyelmet, amelynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Amikor erről az ígéről elmélkedtem, akkor egyetlen egy dolgot hoztam el neked, amit ki szeretnék emelni. Nem csak megrendíti a földet, az egyházat Istennek a munkája, ez lehet külső beavatkozás, akár vírus, akár egyházpolitika, akár politika, közélet, társadalom, kultúra, egyházon belüli vagy egyházon kívüli problémák, hanem ez jelent azt is, hogy Istennek az országa erőre fog nyomulni. Előről erőre, előről előre fog nyomulni. Mert itt azt írja az Istennek az igéje, hogy mozdíthatatlan, rendíthetetlen, stabil országot fogunk örökölni, ha megengedjük a megrázást. Ne addig menj el csak az elméletedben, gondolkozásmódodban, ige tapasztalatodban, Isten keresésedben, hogy kibírd a megrázást, hogy rendíthetetlen emberré váljál, hanem hogy berázzon téged Isten, Isten országába. Hogy annyira képes legyél belül, a belső emberedben megerősödni, hogy látod az Isten országának a dolgait. Az egyház és Istennek az országa elválaszthatatlan. Az Isten országa által jött létre az egyház, de az egyház az Isten országában létezik. Nem lehet szétszakítani az egyházat, az újjászületett, hitre jutott, kegyelemben részesült, bűnbocsánattal tündöklő egyházat. Nem lehet szétválasztani az Istennek a királyságától, uralmától, az országának stabilitásától. Soha semmilyen erő, semmilyen sátáni összeesküvés nem tudta destabilizálni Istennek az országát. Isten országa fönn van tartva rendületlenül. És amikor az egyházat elkezdi rázni Isten, különböző körülményeken keresztül, akkor ezt a stabil állapotot megerősíti a bensőnkben. Azok között, akik fénylenek, mint csillagok, fönt. Imádkozunk azért, és te is imádkozz az életedben, keresd Istent, hogy miközben érzed a bőrödön, a testeden, a lelkeden, a szellemedben, tudatosítod azt, hogy egy rázás történik jelenleg is, hogy ebben a rázásban fölismerd, átlásd azt, hogy Isten országa mit tartogat számodra. Mert csak Isten országában maradhat stabil. Két dolgot szeretnék rögtön figyelmeztetésül ajánlani. Egyik, hogy a gyülekezeti szék nem tesz stabillá. A gyülekezetnek a pozíciója vagy funkciói nem tesznek stabillá. Nem tesz stabillá az, ahonnan jöttél. Mert a hit az mindig a jelenben akar jövőt létrehozni. Nem a múltadba visz vissza a hit, hanem a jelenen keresztül megy át a jövő felé a hit. Ez egy utazás, hogy rendszeresen a szellemet kinyúljon, vagy egyáltalán úgy lehet fogalmazni, hogy bemenjen a láthatatlan országba, Isten országába, és abból kezdjen el funkcionálni. Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság alapú, békesség alapú, harmónia alapú, és öröm. Öröm, Isten országában a Szent Szellem általi öröm van jelen. Ezek a szellemi valóságok, ezek Isten jelenlétéből áradnak. Ez egy jó definíció, Pál kevés definíciót használ arról, hogy mi Istennek az országa. Ez a három dolgot például megemlíti, hogy Isten országában ez a három, ez alap. Erre építünk, dicsőség az Úrnak, hogy van valami, ami vár rád. Mi vár rád? A megigazultságnak a fantasztikus lehetőségei. A békességed az Istennel, amelynek az alapja a megigazultságod és Isten közötti kapcsolat. A harmadik pedig ennek a kettőnek a gyümölcse, hogy a Szent Szellem jön és leszakítja, leszedi, felüdít az ő örömén keresztül. Ne feledd, az Úr öröme a te erősséged. Meg kell erősödni abban a három dologban, az igazságban, a békességben és az örömben, ami Isten országának a része, hogy rendíthetetlenné legyél. Szóval adtam neked három stabil pontot, hogy hogyan tudsz rendíthetetlenné válni. De menjünk tovább Isten igéjében, és szeretnék tovább jutni. Sok-sok mondani valom van még. Gyere, kérlek velem, a Jeremiás 12:5-höz. Az ige feltárulkozik előttünk. Megerősít téged, és azt fogod érezni a szellemedben, hogy miközben a nyomorúságnak, a kohónak a mélypontjába vagy, hogy Isten veled van, nem hagy el, és gondot fog viselni rólad. Bátorítalak téged, hogy sokat imádkozok azért, hogy te, aki most hallgatod az Istennek az igéjét, hogy ne add föl, sőt, erősödj meg, és úgy gyere ki ebből a kohóból. Azt írja az Isten igéje, azt profétálja Jeremiás, hogyha gyalogokkal futsz, gyalogosokkal, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy, bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Szeretném, hogyha látnád ennek az igének a mélységét. Isten eltervezte azt, hogy amikor békességes a körülmény, a környezet, akkor ez a környezeti hatásban meg tud erősödni. És amikor a hullámok csapnak föl, és egy tornádó, egy szellemi vagy fizikai tornádó lesújt az életünkre, az egyház életére, vagy a földrészünkre, akkor pedig meg tudjunk erősödni abban, hogy hogy kell újra és újra kitekinteni Isten jelenlétére, Isten tervére, Isten hitére, hogy bízni tudjunk újra és újra benne. A bizalom az egy progresszív folyamat. Építkezünk bizalomról bizalomra. A bizalom pedig nem csak reményt ad, hanem meg fogja erősíteni a tetteidet. Egy olyan szellemi erőt ad a növekedésben és a hit életi céljaidban, az imádkozásban, a közbenjárásaidban, szolgálatodban, családodban, az atyaságodban, a gyereknevelésedben, a munkádban, kultúrádban, bármilyen, vagy társadalomban való szerepvállalásaidban, hogy tudod képviselni azt, amiben hiszel. A bátorság egy szabadság is. Szabadság arra, hogy úgy élj, ahogyan Isten tervezte. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezethez gyere. A 10. fejezet egy bátorító üzenet. Bátorító abban, hogy mások is átéltek már nyomorúságot az évszázadok alatt, és ők is bátorításra szorultak. Verszak, Zsidókhoz írt levél 10. fejezet. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal, nyomorgattatásokkal, nyilvánosság elé hurcolta titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak, mert a foglyokkal együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyben. Átláttak a földről a mennyig. Nem volt egy semmilyen betonfal, ami megállította volna a szenvedésben az átlátó képességüket. Látod? Ha bízol Istenben, ahogyan eddig is tetted, semmi nem fogja tudni hátráltatni azt, hogy átláss a szitán, átláss a földi perspektívából a mennyei perspektívába. Folytatom. Ne dobjátok hát el bizodalmatokat. Nem dobd el a bizalmat. Ne dobd el a bizalmat, amelynek nagy jutalma van. Itt meg is állok. Amikor elkezdesz a bizalomban fejlődni, építkezni, és radikális döntéseket hozol, mert a bizalom az radikális. Isten hite radikális. Radikális a szélsőséges a támadás rajtunk, és radikális a hit is. Annyira radikális, hogy mozdíthatatlanná tesz bennünket. Szóval, A bizalomnak van jutalma. Ezért is csináljuk. Mert tudjuk jól, hogy minden, amelyeket előre elkészített Isten, az számunkra van elkészítve, megteremtve, létrehozva. És nagyon sok olyan dolog vár bennünket a bizalomnak az országútján, amely soha nem könnyű. Ezen az országúton sok minden jön velünk szembe, sok akadály, de a bizalom azért van úgymond a mennyből meggyúrva, kigyúrva, legyártva, hogy ezeket az akadályokat mi átészeljük. Nem mondom, hogy könnyen. A Bibliában két típusú, nagyon minimalista leszek, a Bibliában két típusú sztori, hívő, próféta, istenembere, vagy egyszerű hívő van. Az egyik az, aki nyomorúságban volt, de Istennek a szelleme fölbátorította. A másik típus az, aki nagyon sok mindent átélt, bátran, merészen, bizalommal, aztán pedig meglankadt. Nem tudom, te melyik vagy most, de hiszem, hogy Istennek az igéje ma téged meg fog érinteni, és egy bátor, odaszánt, és bizalommal teljes emberként fogsz felállni a prédikáció végén. Mondj el egy nagy áment, és egy nagy igent. Folytatom Istennek az igét. Mert békességes tűrése van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még kevés idő, s aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem nyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Úgy is lehet ezt átadni, hogy mi a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. Mi ez a jutalom, amiről beszéltem? Az ígéret. Így mondja az ige. Még egy kis idő, tűrjetek, bírjátok ki, és elnyeritek az ígéreteket. Ennek két korszaka van, az ígéret elnyerésének. Akkor, amikor Isten realizálja a bensődben, már most, ma, a másik pedig, amikor majd szemmel látható lesz az ígéreteknek a megtapasztalása. Ez egy nagy, hosszú ígéretlista. A Szent Szellem úgy dolgozik bennünk a hit által, hogy az igazságunkra épít. Amennyire elhiszed, hogy igaz vagy, annyira tudsz hitben járni. Mert nem a cselekedeteid miatt leszel áldott, vagy sikeres, vagy gyümölcsöző, vagy istenfélő, vagy szent, sorolhatnám, hanem azért, aki vagy. Aki vagy, amiatt leszel Istennel egy mélyebb, dicsőséges és sikeres kapcsolatba. Nem azért, mert nagy dolgokat teszel, vagy nagy hited van. A hitnek a munkája, hogy elvisz egy hegyet jobbról balra, nem azt jelenti, hogy emiatt leszel te Isten előtt kedves. Azért leszel Isten előtt kedves, mert a hited által megigazultál, és fönntartod a hiteddel a megigazultság szellemi pozícióját. A megigazultság az egy identitás. Identitás arra, hogy hitben tudj élni. Nem azáltal tudsz hitről hitre menni, hogy hallgatsz hitről szóló tanításokat, majd ezek a tanításokban elkezdesz hinni. Mert mi nem a hitben hiszünk, hanem az Isten igébe, amely Krisztusból van kijelentve. Réma, folyóbeszéd Istenből, a Szent Szellem által aktualizálva. És amikor az igaz ember találkozik Krisztus beszédével, az élő fölkent, föltámadott mesterrel, akkor hitre tud jutni, vagy meg tudja tartani a hitét. Mert az igazság és a hit az egymásra kapcsolódik. Az igaz ember tud a hite által élni. Tehát azért van bármid, aki vagy. Még egyszer mondom. Azért van bármid, aki vagy az Isten országában. Nem azért, amit tettél. Az a következmény. Aki vagy, annak a következménye. Mert az igaz ember következménye az, hogy ő hit által akar élni. Napi 24 órába. 100% hit és 100% kegyelem. Amen. Az igaz ember hitből él. És aki meghátrál, abban nem jörködik a szellemem. Nem dobhatod el a bizalmadat, a bizodalmadat és a bátorságodat, mert meg fogsz hátrálni akkor. De, még ha a sötétségben is vagy, ahogy Ézsaiásban olvastuk, a bizalmad meg fog ma újulni. Megyünk tovább az Isten igébe. Gyere velem a Máté evangéliuma 25. fejezetébe. És még egy ilyen korrajz, hogy mi történik ma az egyházban, az én szerény véleményem szerint. A 10 szűz példázatáról szól az ige. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek az országa, Isten országa, tehát az az ország, ami rendületlenül és reformokkal rendelkező, radikális, helyreállítást hoz az egyház életében. Tehát ez a radikális, megmozdíthatatlan, ember által nem, hozzá nem nyúlható szellemi atmoszférához, ha lesz hasonlatos Isten országa a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, 5 bolond. A bolondok, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késfény pedig a vőlegény, és mindnyájan elszúnyadának, és aluvának, elaluvának. Micsoda magyar réges szó. Tehát alszanak. Amikor azt mondja az ige, hogy hasonlatos, akkor nem csak azt jelenti, hogy olyan, mint, hanem azt is, hogy olyanná válik. És ez a kulcs. Az Isten országában átrendeződések lesznek. Tehát az Isten országa és az egyház szimbiózisban van, hatnak egymásra. Az identitásunk Isten országából van, mert Isten országa szült bennünket újjá. És János azt tanítja a János evangélium a 3. fejezetében, hogy Isten országából, aki születik, az látja Isten országát, érti Isten országát, hallja Isten országának a titkait. Tehát Isten országában, az újjászületett hívők között, a rendíthetetlen egyház úgy jön létre, aki bízik Istenben, hogy felelősségteljes. A döntéseinket meg fogja határozni ezekben a napokban az, hogy világosságban akarunk járni, vagy nem. És hiszem azt, hogy ez a rendíthetetlen egyház úgy jön létre, hogy folyik a világosság a személyiségében. Garantálja a világosság az, hogy ha világosságban jársz, akkor világosságban maradsz. Sokan kérdezik azt, hogy mi lesz az elhívásom, mi lesz a jövő, hogyan tudok sikeres lenni az egyházban, hogyan tudok bizalommal teljes maradni. Azt mondom, hogy ahol folyik a világosság, ott folyik az eredmény. Ne azt kérdezd, hogy tudsz nagy dolgokat, vagy csodákat létrehozni. Azt kérdezd Istentől, hogy ki vagy. Ne azt hirdesd, hogy Isten nagy dolgokra képes ebben a korszakban, hanem arról beszélj, hogy Isten nagy ebben a korszakban. Tedd át a kezéről a személyiségére a hangsúlyt. És akkor világosságban maradsz, mert Isten személyiségéből világosság jön. János azt mondja, hogy Jézus a szívére kötötte, hogy erről beszéljen, hogy Isten világosság és nincs benne sötétség. Tehát a világosság az az út, amely garantálja azt, hogy bele fog folyni az életed azokban a jelenlétbe, sikerekbe, javakba, amelyeket Isten számodra hit által tervezett. Hidd el, hogy a világosság az megnyitja a kaput a következő cselekedeteidre. Ez nem erőből jön, ez nem tudásból jön. A világosság gondoskodik erről. Sőt, Jézus azt mondja, hogy mi a világosságnak a fiai vagyunk. Van erkölcsi világosság, van szellemi világosság, és van fizikai világosság. Én a szellemi világosságról beszélek most. A történetnek, itt be is fejezem, azt az üzenetét, azt az eszenciáját szeretném átadni neked, hogy a lámpásra való figyelés, ez volt a bukásuknak az oka. Hogy mennyire voltak felelősen figyelve, vagy nem felelősen. Vagy mennyire akartak járni a világosságban, vagy mennyire nem akartak járni a világosságban. A bátorság nem abban van, hogy amikor nehéz helyzetben vagyok, akkor át akarom törni a gátakat, és töréspontokat akarok létrehozni a személyiségemben, vagy a szellemi életemben. A bátorság abban áll, hogy amikor majdnem elalszom, akkor is kitartok, hogy a világosságban megmaradjak. Igen, egy koronakóma alatt vagyunk most. Azt, hogy mi lesz utána, azt nem tudom, de valami az súgja nekem, hogy aki ma nem szedi össze magát, és nem rendezi az életét ezekben a mérkőzésekben, amelyet az egészségügy és az emberiség egymással dolgozik azon, hogy megváltoztassa ezt a helyzetet, ezt a klímát. Ha ezekben a napokban te nem tudsz úgymond átgondolni, leülni és lecsillapodni abban, hogy hol jártál, hol jársz, és mennyire akarod a lámpásodban a világosságot, akkor nem tudsz tudni győztesen kijönni. Lehet, hogy meggyógyulsz a koronavírusból, lehet, hogy nem kapod el a koronavírust, de hogy a következő korszakodban garantálom, hogy újra Istennek az lesz az üzenete, hogy a lámpásodban legyen világosság, ez lesz. És addig, amíg te nem akarsz világosságban járni, addig Isten kegyelmet ad ebben az üzenetben. Addig ugyanazt fogja mondani Isten, hogy legyen a lámpásodban világosság, hogy tudj járni a világosságban. Amen. Gyere velem, kérlek, az 1 Timóteus levélhez. Ebben a világosságban mutatom neked, hogy Istennek a hite hogyan tesz téged bátorrá. Mik azok a egyensúlyt hozó tényezők, amelyekben rendszeresen a Szent Szellem inspirál, reformál, újraépít, újraindít, update-ol, refresh-el. A parancsolatnak 1 Timóteus 1:5, a parancsolatnak vége pedig, megállok, nem csak vége, hanem célja, úgy is lehet átadni, vagy befejezettsége. A parancsolatnak célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Tehát ahhoz, hogy a bátorságban és a bizalomban tudj erősödni, van 3 terület, amelyet ki kell egyensúlyoznod az életedben. A lelkiismeret furdalás az egyik terület, de kezdjük a szívvel. Az első a tiszta szív. Tudnod kell azt, hogy a szívedet hogyan kell megtisztítani Isten igéje és a Szent Szellem által. A szív az önálló, önjáróvá tud lenni. Ha a szívre nem figyelsz, akkor nem fogsz tudni eljutni a tiszta lelkiismeretig, és ha nem fogsz tudni egy tiszta lelkiismerettel rendelkezni, akkor a hited képmutató lesz. Talán így tudom átadni. Van 3 terület, amelyet a hitben ki kell egyensúlyozni, vagy meg kell tisztítani, ahogy gondolod. Az első dolog volt a szív, a szív állapota. Amikor a szív beszél, vagy szívből beszélünk, akkor a személyiségünk is kiárad. A beszéd az tartalmazza az identitásunkat. A beszéd tartalmazza a kincseinket. A Máté evangélium a 12. fejezetében Jézus erről beszél, hogy nem fogsz tudni bizalmat építeni kommunikáció nélkül, csak ha jó kincsekből beszélsz. Így mondja, hogy a jó kincseinken keresztül ismertetik meg, hogy meg vagyunk igazolva. És amikor az ember beszél, akkor nem csak a személyiségét tükrözi ez, tükrözi a szív, és a szív és a beszéd harmóniája az ember személyiségét, hanem tartalmazza is azokat a dolgokat, amelyek előrébb visznek bennünket. Egy bátor ember azért bátor, mert a szívében olyan dolgok, olyan szellemi dolgok vannak Istentől beletéve, átvéve, vagy odaadva, átvéve, amelyek tartalmazzák, hogy a szív tud bízni, kapaszkodni Istenben. Ez a szívkapaszkodás, ez következő lépés, azáltal erősödik meg, ha a lelkiismeretünk jó. A lelkiismeret azt jelenti, hogy önazonosak vagyunk azzal a világossággal, azzal az Istentől kijelentett igazsággal, amelyet Isten eltervezett, megmutatott és meghallatott számunkra. Szóval, ha a lelkiismeretedben, a szellemi önismeretedben nincsen Istentől jövő tisztítás, akkor nem fogsz tudni bizalommal teljesen Istenhez menni. A harmadik terület pedig, ahogyan olvassuk az igébe, az igaz hit. Pontosabban így lehetne átadni, képmutatás nélküli hit. Tehát, hogyha a szívedben nincs egy reform, akkor nem lesz a szádban sem reform. Ha nincs a szádban reform, akkor a lelkiismereti válságokat fogsz átélni, és megáll a bizakodás és a bátorság és a bátor kiállás bizonyos ügyekért, ügyekben. A harmadik terület pedig, hogyha a következő gyümölcsöt nézünk, vagy mint egy ilyen dominó elvet nézzük, a harmadik pedig az lesz, hogy képmutatóvá válik a hit. Megáll a hitnek a folyása, és ezzel zárja az igét Pál. Igaz hitből való szeretet. Igaz hitből való szeretet. Amikor a szeretet kinyilatkoztatása megérkezik hozzád, akkor ez a kinyilatkoztatás létrehoz egy egyensúlyt. A szeretet fog motiválni már, és ez a szeretet motivációja olyan, mint amikor egy puskára rátesszük az ujjunkat, a puskának a szárára, vagy pedig a, hogy is hívják ezt a ravasz, amikor a ravaszra rátesszük a kezünket, és meghúzzuk a ravaszt, és működik a fegyver, ugyanígy működik a hit. A szeretet az a mozgató rugó, az a ravasz, amin keresztül működik a hit. Igen, vannak céljaink, hogy a hit által bizonyos dolgok megváltozzanak, de soha nem lesz eredeti a hitünk, ha nem a szeretet által van energizálva. A szeretet az a fő forrása a hitnek, ami által működik. És a bizalom is azért fog tudni működni az ember életében, mert elengedett olyan egzisztenciális félelmeket, olyan hitetlen gondolatokat Istenről, ami által közelebb kerül, úgy is mondhatnám, személyesebbé válik az élet. Hát oda szívvel kezdődik minden. Tudod, nem tudsz bízni úgy, hogyha a szíved nincs kitárva Isten előtt, hanem ha nincs személyesség, ha nincs közelség, a szívtől származik az, és a szívből, hogy mennyire leszel bizakodó, reményteljes, átütő erővel rendelkező és szabadságban lévő ember, aki bátor. Ha a szíved gyenge, akkor a személyiséged is gyenge. A személyiséged gyenge, akkor a lelkiismereted is gyenge lesz. Az 1 János levélhez menjünk, az 1 János 3-hoz. János elárul egy titkot ezzel kapcsolatban, a szeretet atmoszférája és a bizalom közötti összefüggésben. 1 János 3, 18 talán. Így írja János. 17-est is azért felolvasom. Akinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosokká őrötte a mi szíveinket. Eddig arról beszéltem, hogy hogyan tudsz bátornak lenni. Arról beszéltem, hogy volt 3 terület, amelyet rendezned kell azonnal, hogy be tudjon indulni a bizalmad. Bizalmad Istenben, Isten felé. Itt kicsikét zoomolunk és szorosítjuk, erősítjük a látást, tisztítunk, hogy hogyan tudsz Isten előtt megállni. Nézd meg az igét. Van olyan, amikor Isten eltervezte, vagy eltervezi, vagy kihív téged abban, hogy ő előtte bátran állj meg. Ha ez nem történik meg, gyengül a személyiséged, és zuhansz. A személyiséged úgy van fölépítve az újjászületés után a belső emberben, hogy akkor erős a belső ember, ha bizakodó, ha tetterős, hogyha a cselekedeteiben van egyfajta belső vágy abban, hogy Istent megtalálja, megkeresse, kitapogatja. Nézd meg! Arról ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosokká ő előtte a mi szíveinket. El kell jutnod oda, hogy a szívedet reformáld. Amikor azt mondja az ige, hogy bátorságosokká tesszük a szívünket, én így szeretném átadni számodra. Hogy amikor Istenre járulunk, akkor a szívünk újra bízzon Istenben, újra biztonságot érezzen Isten jelenlétében, újra nyílt legyen, nyitott, őszinte, képmutatás nélküli, újra szabad legyen a szív arra, hogy Istent megtalálja, hogy Istenhez belépjen, hogy Istent meghallja, nem fél, nem szorong, hogy mit fog neki Isten mondani, mert már benne van ez a nyitottság, és a nyitottság utáni jutalmazás vágya. Kommunikatív a szív, elmondja őszintén azt, amit hall, amit érez, még ha nem is igaz. Önbizalommal teljes ez a szív, és amikor beszél, ugyanazt mondja, mint Isten, akkor tudja, hogy benne lesz a Szent Szellem vezetésébe, ebbe az áradásba. Ha vádol minket a szív, 20-as verszak, ha vádol minket a szív, van egy ilyen állapot, amikor a bátorságot belül kell először lerendezned. Nem csak a szádba, és nem csak az igének a hangsúlyozásában, vagy bármilyen hittelteli, tetterős cselekedeteidben, hanem amikor a tudatosítod a szellemedben, hogy elérsz odáig, hogy a szellemeddel foglalkoznod kell, a szíveddel foglalkoznod kell. A példabeszédek 20. fejezetének 27. verszakában azt mondja bölcs Salamon, hogy olyan az ember személyisége, mint egy lámpás, szövétnek, amely megvilágosítja az egész embert, a szívnek minden rekeszét. Tehát benned van egy szövétnek, egy lámpás. Ahogyan a 10 szűznek is volt lámpása. És ez a lámpásnak van funkciója. Mi volt a gond az 5 bolond szűzzel? Mert nem figyeltek a lámpásukra. Mert nem arra tették a hangsúlyt, hogy mit mond a lámpás, hanem arra tették a hangsúlyt, hogy ők hogyan akarják megvalósítani önmegvalósításból az életüket. Amikor az önbizalmat leesik, akkor elkezdesz másban bízni. Mondjuk magadban. Vagy az önállításokban, vagy öncsalásokban, vagy önhitségben, és aztán sorolhatnám még, hogy hányfajta ilyen szuggeszió van az ember életében. Mert az emberi szív mindig kapaszkodik valamiben. És én szeretném, hogyha megértenéd azt ma ebbe az igén keresztül, hogyha az a szívben van egy vádlás, akkor, és nem tudsz bizalmat kialakítani Isten felé, akkor ez a vádlást, ezt rendezned kell, ezt le kell tisztázni, mert nem fogsz tudni megerősödni a bizalmadban, akár Isten felé, akár a beszédedben, az imáidban ilyenkor olyan gyengeség alá kerül az ember személyisége, hogy már szinte nem is hiszi el, amit mond, pedig az Isten igéjét is mondhatod. Olyan destruktív erők jöhetnek az ember személyisége felé, akár a szellemvilágból, akár az egyházból, akár a világból, amelyet nem is gondolt volna, hogy ennyire le tudják gyengíteni, meg tudják sérteni. Szeretteim, Ha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Tehát, hogyha ezt a vádlást nem rendezed az életedben. És mivel kezdtem? Világossággal. Ha te nem akarsz világosságban járni, soha nem fogsz tudni bízni Istenben. Nem fogsz tudni hit által élni. Ezek az elemek, amiről beszéltem, tiszta szív, tiszta lelkiismeret, tiszta hit, a szeretet által, a szeretetért, a szeretetben, ha ezek nem egyensúlyozzák ki egymást, nincs balansz, előbb-utóbb vagy jobb oldalra, vagy bal oldalra az árokba fogsz borulni. Nem lehet a hitet kiragadni Isten igéből, és a hitben hinni, mert ez tévtanítás, ez egy eretnekség. De nem lehet a kegyelmet se túl hangsúlyozni, mondanám azt, bármi történik, majd Isten engem megóv. Nem. Az Isten kegyelme hit által működik. Bíznod kell a megváltásban. Amikor a szombat napjáról beszélünk, az Ószövetség egy fantasztikus prófétai, mély képet ad az emberiségnek. Először is, az egy Mózesben Isten már megmutatja azt, hogy Istennek van egy terve a szombattal kapcsolatban. Sőt, a 10 parancsolatban látjuk, hogy azt mondta, hogy megáldja a szombatot Isten. Megszenteli a szombatot. Amikor Isten akar dolgozni a szívedben, hogy bátor legyél, akkor el fog különíteni. És amikor elkülönít Isten, hogy a szíveddel foglalkozzál, akkor korlátozni akar. Önkorlátozásba kell bemenned, hogy tudj bízni Istenben. Tudj csak Istenben bízni. Tudj csak Istenben bízni. Mi ez, hogy önkorlátozás? A szombat arról szólt, hogy bezárták az ajtókat, Izrael népe, Ószövetség alapján, korlátozták a ki bemenetelőket azért, hogy a szabadságból tudjanak meríteni. Függővé tették magukat Istennel, hogy szabadok legyenek arra, amit Isten készített számukra. Ugyanígy a bátorság is. Abban van, ha te önkontrollt építesz ki az életedben, hogy a bizalmadat újraépítsd Istenben. A Isten való bátorság, bátor kilépés vagy bizalom, mind a kettő majdnem ugyanaz. Azt jelenti, hogy én kontrollálom magamat azért, hogy ne bízzak sem az énembe, sem a léttudatomba, sem a sikereimben, sem a pénzügyi sikereimben, sem a múltamban, sem a tapasztalataimban, hanem újra és újra az Isten igében. Amikor Isten népe az apostolok cselekedetében megnövekedett, akkor azt mondták az apostolok, hogy választunk diakonusokat, hogy mi az igével és az Istennel való közösségben, az imádkozással foglalkozunk. Ez a kettő dolog már akkor megjelenik egyfajta minta az egyház életében, ami követendő, hogy rendszeresen vissza kell térni az igéhez és az Istennel való imádkozáshoz. Az apostolok cselekedetében azért volt olyan átütő erő a korai egyházban, nézd meg az apostolok cselekedete 4. fejezetében, mikor Istennek a népe felkiált Istenhez, akkor úgy imádkoznak, adj Uram, bátorsággal legyen az Isten igéje hirdetve, hogy jelek és csodák történjenek. És Péterék kimentek az utcára, és jelek és csodákat tapasztaltak meg Isten szelleme által. Miért? Mert tudták a titkot, hogyha jön Istennek a szelleme, fölkeni a személyiségben az igét az ima által, ha az ima sikeres, ha az ima helyes, ha az Isten keresés, az Isten tisztelet az Isten előtt kedves, akkor az embert fölruházza az ige olyan bátorsággal, olyan szellemi plusszal, ami már nem csak a karakterét, hanem a karakterén túl mutat. Már nem csak a saját tulajdonságai szerint tud mozogni Péter, hanem az ige tulajdonsága szerint. És akkor az ige behatol az ember személyiségébe, akkor kiépít egy új identitást. Ez az ige identitása, az Isten beszédének az identitása. Az ige az tartalmazza Isten személyiségét. Az ige tartalmazza Isten fogalmait. Nem én alkotom Istenről a fogalmakat, hanem az ige leplezi le a Szent Szellem által, hogy Isten kicsoda. Nem én generálom a fogalmakat, és nem én hozok be bizonyos szellemi valóságokat önerőből a személyiségembe, hanem Isten vagy kijelentés által, vagy az igén keresztül, vagy egy prédikált ige hallgatásán keresztül úgy tudja megnyitni előttem azt, amire szükségem van. Nem én kutatom ki, hanem Isten lép, feltárulkozik, lehetőséget kapok, erre igent mondok, és elkezd beépülni a személyiségembe az, ami bátorrá tesz. Az apostolok cselekedetét, ha végigolvasod, azért voltak bátor emberek, azért voltak merész emberek, azért voltak kemény gyerekek, akik a jéghátán is megéltek, Kajafással szemben is szembe tudtak szállni, aki Jézus Krisztus megfeszítette, vagy szólt, hogy feszítsék meg, azért, mert volt bennük az a mennyei Az Isten országának a levegője, ez a bátorság, ez a szabadság utáni vágy, ami nem az lázadó énből fakadt, hanem az Isten személyiségéből. Mert az a bátorság, amit a hit hoz el, az nem a te személyiséged lesz, hanem Isten személyiségéből egy csepp, ő karakteréből, ő karakterisztikájából. Mert amikor Isten szól, akkor fogalmat ad át először is. Amikor pedig átjön ez a fogalom, az egyszerűen átalakít téged. Olyan dolgot fogsz megfogalmazni, amit soha az életedben nem gondoltál volna. Úgy fogsz beszélni olyan bátran, hogy nem gondoltad volna, mert nem te, hanem a Szent Szellem fog beszélni belőled az imáidban, vagy a bizonságtevésedben, vagy a jövőddel kapcsolatban. Mert amikor jön Isten beszéde, a jelenen keresztül jön, hogy jövőt mutasson. Jó, menjünk tovább Isten dicsőségére. Menjünk tovább. Gyere, kérlek velem, az Efézusi, vagy a Kolossa levél 2.13. Kolossa levél 2.13. Itt Jézus Krisztusról szeretnék egy adalékot mutatni. Egy fantasztikus feljegyzést. A vízkerességről beszél a 12-es verszakban, majd a 13. verszakban is folytatja, és innen indítunk. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, lefegyverezvén a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatva, diadalt vivén rajtuk abban, senki azért titeket meg ne ítéljen. Evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szomba dolgában. Mert csak ezek árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. A következő dolgok, amik előttünk vannak, azok úgy lettek Istentől átadva számunkra, hogy Krisztust elküldte engesztelő áldozatul érted, hogy megváltson téged a bátortalanságból és a gyávaságból. Vigyázz, mert a gyávaság egy olyan bűn, ami egy veszélyes vírus, és a gyávaság ellen megyek most, és bátorítok téged, hogy azt mondja Istennek az igéje, hogy ő lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, miután föltámadt a halálból. Azzal, hogy eljött a fiú, egy változáson ment keresztül, amikor prédikált, amikor fölment a keresztre, utána megdicsőült, és aztán fölült a trónra, be lett mutatva az ő tiszta, egészséges, szeplőtlen áldozata, ez Isten megváltói munkája. És van még valami, amiről nagyon keveset beszélünk, az, hogy győzött. A Krisztus győzött a kereszten, sőt, nem csak hogy győzött, így írja pontosan, precízen Isten igéje, hogy lefegyverezvén a fejedelemségeket, hatalmasságokat, bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk abban. Bátran tette ezt meg. Tehát nem csak, hogy diadalt hozott létre, hanem közszemlére tette mindezt, nyilvánosan felelősségre vonta őket, és hit által kiállt, és megmutatta a sátánnak és mindenfajta szellemi szolgájának, a szellemvilágnak, minden lényének, a gonosz oldalról beszélek, kihirdette azt, hogy ő kicsoda, hogy győzött. Tudod, erre alapozódik a bátorságunk, hogy Jézus föltámadta a halálból, és olyan bátor volt, amelyen bátorságból mi is rendszeresen megtapasztalást tudunk nyerni. Amen. És most mutatom tovább az Efézus 3-at. Én nekem ez nagyon izgalmas téma. Efézus 3. A 19-es verszakból. És hogy megvilágosítsa mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten a ma titok felől, amely elrejtetett örök időtől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, az egyház által Istennek sokféle bölcsessége, ami az örök eleve elvégzése szerint, amelyeket megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És most figyelj, akiben van a mi bátorságunk és bizadalommal való menetelünk Istenben, ő benne, hit által. Tehát a hit által való életnek lesz két gyümölcs, amivel kezdtem a szolgálatot, az, hogy bizadalmad lesz, és az, hogy bátor leszel. Ez a kettő gyümölcs, ez létre fog jönni akkor, amikor engeded, hogy a hitet folyjon. Mert amikor a megazultságban elkezdesz élni, akkor a hit fog tudni működni. Ez így van Istentől elrendelve. Tehát arról beszélek, hogy Isten egyháza el van hívva, hogy a fejedelemségekkel és hatalmasságukkal szemben fölvegye a harcot, mert az egyház nem arra, eleve nem arra volt elhívva, hogy védekező állásponton legyen. Az alapállásunk az, hogy nem védekezünk, hanem támadunk. Mondja erre igét. Jézus, amikor eljött, nem azt mondta, hogy eljövök és megnézem, hátra tudok segíteni az emberiségnek, hanem így írja a János levele. Eljött, azért jött el, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Nem azért jött, hogy beszélgessen vele, hanem hogy lerontsa a minden munkáját. Sőt, ha az Apcsel 10-hez jössz velem, mutatok egy másik ígét ezzel kapcsolatban. A korai egyház azért volt úgymond agresszív, vagy radikálisan agresszív, mert tudta, hogy hova kell csapni. Apcsel 10. 38. A názareti Jézus mind kené felőt az Isten, a názareti Jézust mind kené felőt az Isten szent szellemmel és hatalommal, aki széjjel járt, jót tett, meggyógyítván mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt, mert az Isten volt ő vele. Ez egy támadó álláspont. Ha vissza szeretnél állni Isten jelenlétével egy élő, ható, eredményes, produktív kapcsolatba, változtass az álláspontodon. Nem védekező, hanem támadó állásba lépsz. Máshogy nem leszel bátor. Péter akkora átalakuláson ment keresztül, hogy Isten rábízta az első nagy prédikációt az apostolok cselekedetében. Olyan erővel tudott szolgálni, amelyet senki nem nézett volna ki belőle. Mert az a bátorság, ami belőle kijött, azt Isten szelleme hozta létre, és ennek az lett a gyümölcs ennek a bátorságnak, hogy emberi életek menekültek meg. Nem is kevés, 3000 embert ért meg. Már nem ő beszélt, hanem a Szent Szellem rajta keresztül. A bátorságnak mindig vannak gyümölcsei. A bátorság egy olyan szellemi új gyümölcsöt hoz létre az ember személyiségében, amely elszakíthatatlan lesz Isten országától. Ha János evangélium a 15. fejezetében megnézed, hogy mit tanít a szőlőtőről Isten igéje, azt fogod látni, hogy nem lehet a szőlővesszőt és a szőlőtövet elszakítani egymástól. Azon dolgozik Isten, hogy olyanná váljál, amilyen a fiú, a feltámadott fiú, bátorrá. Olyanná váljál, aki konfrontál, és szembe mersz nézni az erősségekkel. Az Efézusi levél 6. fejezeténél erről van szó. Efézus 6. Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaságával szemben. Hol van itt védekezés? Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Hol van itt védekezés? Hanem a fejedelemségek ellen, hatalmaságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl Istennek minden fegyverét. Hol van itt védekezés? Hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Isten igéje azt tanítja itt, hogy neked van egy feladatod, hogy fölvedd a harcot. Ha nem veszed föl a harcot, előbb-utóbb kárt fogsz vallani a személyiségedben. Három dolgot gyorsan meg is említek. Egy. Ebben a 24. századi világkorszakban nem lehet az egyházban megtartani az Istennel való közösséget és gyümölcsözést csak hit által. Második. Nem tudom, hogy észrevetted-e, de elég harcos időszakban vagyunk benne. Nem fogsz tudni ezekben az években, a 20-as években megmaradni stabilan, rendítetlenül Isten országában, ha nem akarsz harcolni. A harmadik. Isten hite soha nem egyedül működik. Mindig kapcsolódik hozzá olyan szellemi elv, vagy szellemi Istentől elrendelt valóság, amelyből kiindulva építkezik Istennek a hite. Isten hitét neked föl kell gerjeszteni. A hit magától nem fog működni. Nem tudom, észrevetted-e. Azzal, hogy azt mondod magadba, hogy jó az Úr, ezzel a hited nem működik. A hit az Isten igén keresztül van etetve. Ha a hitet nem eteted, a hit megáll. Hogyan jön Isten igén keresztül a hit? Halláson keresztül. A hallás pedig Krisztusból jövő réma. Ha nincs rémád, akkor meg fog állni a hit. Ezért döntő többségben az emberek azért veszítik el az imájukban az erőt, a férfias erőt, vagy a nőies erőt azért veszítik el, mert nem akartak hitről hitre menni. megállították a hit folyamát. Leállították a hitnek az üzenetét. Két lehetőséged van. Bocsáss meg csak, hogy jegyzetembe belenézek. Vagy tisztában vagy azzal, hogy hogy kell a hitről tanulni, és hogyan leszel bátor, és leülsz az iskolapadba, Isten országában, és tanulsz, vagy nem. Neked tudnod kell, hogy oktatva vagy-e az Isten országából, hogy hogyan leszel rendíthetetlen, vagy nem. Te most tudod ezt, hogy milyen szinten vagy Istennel. Ebből adódik ok-okozat. Ha te elkezdesz tanulni, akkor leszel tesztelve. A következő, a második, amit akartam mondani, mindaz, aki tanul Isten országában, és le van tesztelve, az két típusú teszttel fog találkozni. Az egyik a világkorszak szerinti próbák, környezet, hátráltató tényezők, destruktív erők, a második pedig, amikor Isten kihív, elvisz a pusztába, hogy letesztelje, hogy hiszel-e, bízol-e az ő igéjében. Amikor Jézus, az a pillanata eljött Jézusnak, hogy rászállt a Szent Szellem, azt a hangot hallották, hogy te vagy a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Majd a Szent Szellem azt mondta neki, hogy gyere el a pusztába. Tehát Jézus elkezdett letesztelve lenni Istentől. És akkor bement Istentől a pusztában, a szárazság birodalmába, a nehézségi erőben, akkor azzal kezdte a sátán a három kísértés közül az elsőben a kísértését, hogy ha Isten fia vagy. Ha Isten fia vagy, akkor tedd ezt a dolgot. Amikor a bátorság megnyilvánul először az életedben, akkor tudd meg, Isten igény keresztül a sátán megcsaláltatása be akar téged csavarni. Nagyon sok hívőt becsavart a helytelen igeértelmezés. Hamis hit, öncsalás, túlértékelte önmagát, annyira szerette önmagát, annyira beleszeretett önmagába, hogy aztán nem tudott kiszeretni magából. És az ördög pedig becsapta. Ott a pusztában Jézus semmi más nem használt, csak az igét. Kérdezem én tőled, miért nem egy tanítást nyomott le a sátánnak? Miért nem imádkozott hangosan? Azért, mert tudta jól, hogy az igében van a bátorság. Az ige építette fel őt, és az ige vitte sikerre. Belemert nézni a sátán szemébe, és azt merte mondani, hogy én csak abból élek, amit Isten szájából hallok. Majd fokozatosan tovább vitte a kísértésbe a sátán, végül már fölemelte és fölvitte egy hegyre. És akkor is belemert nézni a szemébe, és egy dolgot alkalmazott, az igét, ami miatt stabilan, odaszántan megmaradt az élő hite. Mit olvastunk az Efézus 6-ban? Álltok hát elő, állj elő, és nézz szembe az ördöggel. Nézz szembe a koronavírussal, nézz szembe az akadályokkal, és légy bátor. Légy bátor, mert a hit az meg fog nyilvánulni. Két oldalról fog megnyilvánulni, mikor fölveszed ezeket a szellemi fegyvereket. Az egyik a bizalom. Újraépít Isten a bizalmat rögtön. Van egy jó hírem. Szóval a hit, az gondoskodik rólad. Te nehogy azt hidd, hogy neked kell gondoskodni önmagadról. Most akkor kiben bízol? Megint a saját magad erődből? Vagy pedig erődben, vagy pedig a hitben. Mert a hit az egy szellem. És a hit szelleme hozzásegít abban, hogy bízz Istenben. Benned van ez az erő, az Isten szellemének az ereje. És nem csak, hogy bízz, nem csak kapaszkodj, van egy másik oldal. Ez pedig, hogy bátran Isten elé menjél. Bátran, azzal a szabadsággal, azzal a szabad beszéddel. Ez fantasztikus érzés, amikor szabad beszéded van Isten felé. És már nem fogsz szorongani abban, hogy Isten, mit szólsz, mit hibázok, mi az, ami bűn az életemben. És egy igével zárnám, aztán szerdán folytatom élőbe ezt a témát, ezt a bizalom témáját, ezt a radikális odaszállást abban, hogy nem leszek rendíthető, rendíthetetlen emberré válok. A János evangélium a 9. fejezetében, amikor egy ember vak volt, és azt kérdezték a mestertől, a messiástól, hogy miért vak, akkor azt mondta, hogy nem a szülei miatt, nem a bűn miatt, hanem hogy Isten meg tudjon dicsülni. A te életedben, amikor nehézségek vannak, és úgy érzed, hogy nem érted, nem tudod összetenni, nem tudod kikövetkeztetni, hogy mi miért történik, akkor egyetlen egy kérdést tegyél fel Istennek, és Isten fog válaszolni. Ez pedig az, hogy mit akarsz nekem megtanítani ebben a helyzetben. Mert Isten a dicsőségét úgy tudja csak az életedre behozni, kiárasztani, és átformálni a dicsőség által, ha megengeded azt, hogy tanítson. Amikor arról olvasunk az igében, hogy Isten dicsősége lejött, akkor minden ember, aki megtapasztalta a krisztofániákat, teofániákat, a Szent Szellemnek a működését, azok mind-mind egy iskolába kezdtek el járni. Ez pedig a hitnek az iskolája volt. Hogyan tudják fenntartani ezt az élményt, és hogyan tudják fejleszteni, növelni ezt az élményt. Ennyi volt már a Szent Lecke, szeretnék most imádkozni röviden érted, hogy megerősítsen, ha félelmes szívű vagy, ha elgyávultál, akkor felbátorodjál, ha pedig erős vagy, akkor pedig tudd meg, hogy a lónak 4 lába van, de mégis meg tud boklani. Mennyi atyám, imádkozom az Úr Jézusnak a nevében, drága testvéreimért, a hithősökért, a bátrakért. Köszönöm, hogy Isten igéje azt mondja, hogy a háborúban jön létre a harcos, az erős ember, a zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezetében. Imádkozom értetek, hogy miközben benne vagytok ebben a háborúban, olyan profit jöjjön az életetekre, amit nem is vártok, nem is számítottatok rá, el se képzeltetek. Imádkozom azért, hogy az a hit, ami benned van, az bátorrá és bizalommal teljesít egyen téged. Imádkozom azért, hogy mindaz az Istentől eltervezett jó jövő, amely a te bátor kiállásodon múlik, megvalósuljon az életedbe. Imádkozom azért, hogy ne nézz hátra. Engedd, hogy a jelened átvigyen a jövődbe. Hit által, mert az igaz ember hitből él. Az Úr legyen veletek, keresétek Istent, folytatjuk. Az Úr áldjon meg benneteket.